Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az apostolok kérték az Urat, növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestől, és verd gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön, gyere ide tüstént és ülj asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább, készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom. Aztán majd ehetsz és ihatsz te is. És aztán megköszönni a szolgának, hogy teljesítette parancsait. Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük. Ezek az evangélium igéi. Tanítása. Kedves testvéreim, mai evangéliumi szakasz egy kéréssel kezdődik, amelyet az apostolok intéznek Jézushoz, tudnélik, hogy növelje bennük a hitet. És Jézus a közösségi élet néhány vonásáról beszél, amikor válaszol a tanítványainak, tulajdonképpen ebben az egész fejezetben, amit olvasunk, ilyen témákról is szó van, megbotránkozás, vétek, megbocsátás, és a tanítványoknak a kérdése, kérése az ő közösségüknek a valós élethelyzetéből fakad, amely közösségnek meg kell tanulnia szembenézni a benne lakozó, benne jelenlévő gonoszsággal. Tudnélik, ez a növelt bennünk-e hitet, ez azoknak a kérdése, akik érzékelik saját törékenységüket, gonoszsággal találkozva, amelyet újra meg újra megtapasztalnak. Fejezetet egyben olvasva, ez az összefüggés ehhez a mai evangéliumi szakaszhoz kapcsolódóan egészen világossá válik. Negyedik versben azt olvassuk, a testvéred naponta 7-szer vétkezik is ellened. Tudnélik, akkor is bocsáss meg neki. Ez a vers arról árulkodik, hogy koránt sem távoli lehetőség az, hogy a testvérek megbántják egymást, ez mindennapi tapasztalat. És az apostolok tehetetlennek érzik magukat ezzel a helyzettel szemben, gonoszsággal szemben, úgy érzik, hogy egyedül nem tudnak ezzel megküzdeni. Gonoszság olyan, ismét egy másik jézusi példázatra utalhatunk, ami itt ebben a részben előkerül, olyan, mint egy eperfa. Eperfa Jézus idején egy nagyon elterjedt növény volt, sajátos tulajdonságairól volt ismert, a gyökerei erősek, mélyen a talajba hatolnak, ezért az eperfa hosszú életű, nehezen kiírtható, sok kellemetlenséget okozott a környezetében élőknek. Gondolom lehullott a érett termés, és nehéz volt úgy közlekedni, hogy utána az ember az ne mocskoljon össze mindent maga körül. És így van ez a gonoszsággal is, mint hogyha erre lenne itt távoli utalás. Úgy tűnik, hogy azt lehetetlen kiirtani, amikor ott van közelünkben, családunkban, közösségeinkben, akkor az ember sokszor feladja a reményt, hogy itt bármi változás lehetséges. És paradox módon Jézus az erőnek és a hatalomnak a képével válaszol a tanítványoknak a kérdésére. Van ebben valami szelíd humor is, amikor a eperfa képével a mustármag képét állítja szembe, ugyanebben a fejezetben. Az Úr ezt felelte: ha csak akkora hitetek lenne is, mint egy mustármag, azt mondhatjátok ennek az eperfának: szakadj ki tövestől, verd gyökeret a tengerbe, engedelmeskedne nektek. Félreértjük tehát ezt a mai szakaszt, hogyha egyszerűen a tanítványok valamilyen keménykedő dorgolásaként olvassuk Jézus szavait. Valójában ő bátorítja őket, hogy ne adjátok föl, hogy az az erő, amiben részesültök, az másképp működik, mint ahogy e világnak az erői, nem teljesen a ti irányításotok alatt van, de olyan erőről van szó, ami megalapozza a reményeteket. Itt tehát Jézus szándéka szerint az az üzenet jut el hozzánk, hogy nem naivitás hinni abban, hogy a gonosznak, a rossznak az erői megtörhetők, és valahogy ebből jön a tanítványok kérdése, hogy jó, de akkor szeretnénk azt a nagyobb hitet. Szeretnénk fölülírni a szívünkben a reménytelenségnek a logikáját, ennek a fajta Isten országából fakadó erőnek a logikájával. Itt tehát a mustárma képe van a középpontban, mustárma képe a válasz arra, ami az eperfának a pesszimizmusát képviseli. Minél inkább tudatában vagyunk a kicsinségünknek, a törékenységünk elfogadásában, minél inkább előre haladunk Jézus logikája szerint, annál könnyebben be tudjuk fogadni a szívünkbe azt a másik fajta erőt, amiről ő beszél. Tegnap volt Szent Ferenc atyánknak az ünnepe, és az ő alakjával, békemissziójával kapcsolatban eszébe jut az embernek ez a mai evangéliumi gondolat. Valaki minél kevésbé számít a saját erejére, annál inkább megnyílhat Istennek a vezetése felé, annak a szeretetnek a működése felé, ami csodákra képes. Erről beszél Jézus nagyon erős képekkel. Kicsiny és alázatos hit valójában hegyeket mozgat, és ahogyan azt az evangéliumok újra meg újra hangsúlyozzák, Jézus ezt az erőt ígéri övéinek. Ha ilyen módon meg tudunk nyílni Isten kegyelmi működése felé, akkor Isten élete kezd bennünk működni, és az ő ereje az gyógyít, megszabadít olyan módon, hogy az meglepetésekben érkezik hozzánk. Nem mi kapjuk a természet fölötti erőt, mint eszközt, hanem Isten a maga elgondolásai szerint old meg helyzeteket, amelyek megoldására mi képtelenek lennénk. És ezt hangsúlyozza ez a groteszk kép, amit Jézus alkalmaz, hogy az eperfa, amelyet olyan nehéz kiirtani, végül is a tengerbe kerül, hogy elpusztuljon akkor, hogyha bennünk működik az Isten országából fakadó erő. És Jézus válasza még ennél is messzebbre megy, haszontalan szolga példázatát is oda kapcsolja ehhez az üzenethez. annak a szolgának a példázatát, aki egyszerűen csak szolgál, anélkül, hogy bármiféle hálát várna a gazdájától, mert hogy elfogadja az élethelyzetét. És Jézus ezt a példázatot ugyanebben az összefüggésben magyarázza. A szolga is itt a kicsinsége által lesz példa, amolyan láthatatlan személyként van jelen, és mégis rajta keresztül Isten ereje működhet. Jól kell érteni ezt a példázatot, itt is fontos a fejezetben az összefüggést észrevenni. Nem arról van szó, hogy a kicsinséget múljuk felül önerőnkből, hogy megbecsülést kivívva úrrá kéne válnunk, magunknak begyűjtve, learatva a dicsőséget, hanem arról van szó, Jézus logikája szerint, hogy a szolgálatainkat használjuk arra, hogy ilyen módon Isten országának utat nyissunk a világban. Mert hogy éppen a haszontalanság a valódi erő. Az a tér, ahol gőgtől megszabadulva a feltételezett érdemeinkkel szemben is szabadon, végső soron engedjük Isten teremtő munkáját működni. Mondja ezt egy klasszikus szerző, hogy valójában ott szoktuk elrontani, ugye mi a különbség a nagy szentjeink és mi köztünk, ott szoktunk elrontani, hogy ők adják a magukban fölismert semmit Isten teremtő munkájához, aki a semmiből teremt, és mi pedig annyira ragaszkodunk önmagunkhoz, hogy megtöltjük a teret, amiből Isten alkothatna. Kicsinyek hite ugyanis tudja, hogy Isten kegyelme nem a mi ingatag teljesítményeinktől függ, hanem tudnilik az ő ingyenes ajándéka a lényeg, amely átalakíthatja az életünket, amikor mi bizalommal ráhagyatkozunk. Isten szeretete nem ellenérték, hanem inkább megelőző ajándék. Ilyen paradoxonokon keresztül halad a hitünk, és ezt kell jól érteni, ahhoz, hogy ne fanatikus fundamentalisták vagy cinizmusba fulladt sótlan emberek legyünk, hanem valahogy ráérezzünk a evangéliumnak a muzsikájára, ami azután tánclépésekre késztet. Ez az ajándék teremtheti meg az életünkben a szolgálatnak és a szeretetnek a szabadságát, azt, hogy az evangéliumot azzal a könnyedséggel éljük, ami ilyen módon a miénk lehet. Jézus erre hív föl minket, a látszólag paradox üzenetével, válaszaival erre a belső szabadságra szeretne elvezetni, amely egyrészt a gonoszságnak a bénító tapasztalatával szemben, másrészt a saját önállításunkkal szemben, önigazulásainkkal szemben Istennek teret nyitva lehet a miénk.
Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.